Biblia jártekintésünk során most egy új fejezethez érkeztünk, Ézsaiás könyve következik. Azért új fejezet az Ézsaiás könyve, mert megnyitja a próféták könyveinek, írásainak a sorát. És azért váltás ez az eddigiekhez, mert jó ideje már költői könyvekkel foglalkoztunk. És ezek a könyvek egy kicsit kiemeltek minket az időtlenségbe. Hiszen azelőtt erre a táblázatra fűztük fel Izrael történelmét, a királyok könyve, a krónikák könyve kapcsán, egymást követték a királyok és a történelmi események Izrael életében, és aztán, mikor rátértünk a Zsoltárok könyvére, jó példabeszédek, akkor egy kicsit félretettük ezt a táblázatot, mert az üzenet az fölött állt most ennek az időbeliségnek, és egy kicsit elszakadtunk tőle. És most, amikor a prófétákhoz lapozunk, és kezdjük ezt Ézsaiás könyvével, akkor újra megint csak visszakerülünk nagyon is a történelem sűrűjébe, ezek közé, a királyok közé, azonban nem a történetíró szemszögéből, hanem egy próféta szemszögéből, ami közel sem ugyanaz. Egészen más látószög az, ahogy egy próféta szemléli az eseményeket, és közel sem átlagos. Időbeliségről tehát most már beszélünk, de egész más értelme van az időnek. Ézsaiás számára és a próféták számára bizony ez az idő egyenes, ugyancsak szűknek bizonyulna. És akár egy mondatával keresztül lépi ezt Ézsaiás, amikor azt írja, például, sok más idézetet vehetnék, a seregek ura pedig ezt az áldást mondja. Áldott Egyiptom az én népem, és Asszíria kezem alkotása. Egy pillanat rájunk meg, és nem is olvasom tovább, nem Jeruzsálemet, nem Izraelt olvastok. Áldott Egyiptom az én népem, és Asszíria. Hát nem a zsidók ellenségeiről olvastunk. Visszamegyek a táblázathoz. Hát szó van Babilonról, akik a számegyenestől bal oldalra voltak, tehát az ő rabszolgaságukban élt Izrael, és aztán szó van Asszíriáról, ami meg a számegyenes jobb oldalán viszi fogságba a népet. És Ézsaiás ezt a számegyenes egész máshogy látja, és azt mondja az Úr szavával, hogy áldottak ezek a népek, Egyiptom és Asszíria is, kezem alkotása, meg Izrael az én tulajdonom. Egy próféta látni tanít. Nem úgy, ahogyan én első pillanatban körülnézek és szemlélem az eseményeket. Azt mondja, hogy egy autóúton megyünk. Egy forgalmas autópályán nagyon sok az információs tábla, nagyon sok a reklám, amire figyelünk, amit nézünk, de azt mondja a próféta, hogy te nézd az utat, lásd az utat. És hogyha már annyira nyomjuk a gázpedált, akkor nem árt tudni, hogy mi jön a kanyar után azon az úton. És bizony a jövőről van szó. Mert a próféta a jövőről is beszél. És talán kevesebb, izgalmasabb dolgot találhatunk az életben, mint a jövőt fürkészni, amivel próbálkozik és nagyon sok ember, és kacérkodnak vele a varázslók, a jósok, boszorkányok, hogy valahogyan kifürkészszék a jövendőt. De ami ettől még érdekesebb, hogy kutatják a jövőt a tudósok is, a kutatók is. Nem csak boszorkányság előre tekinteni és a jövőt fürkészni, hanem tudomány ág. ami lehet, hogy nem is kell meglepő legyen a számunkra, hiszen a gyorsan változó világban nagyon is fontos, hogy az ember tudjon tervezni, mi jön holnap. Nem csak az időjárásban, hanem a társadalmi, gazdasági folyamatokban. Mire számíthat az ember, mi következik. És, mint mondom, az a jövő kutatás egy tudomány is. És Magyar Egyetemen is van jövő kutatási tanszék. Érdekes dolgokkal foglalkozhatnak ott a tudósok. Véletlenül meghallottam egy műsort, ami ezzel kapcsolatos volt, és nekik is vannak törvényeik, alaptörvényeik, mint a fizikának. És az egyik ilyen alaptörvény, amit a jövőről ki kell mondanunk, ki kell mondani tudományos alapon, az a következőképp hangzik. Maróti Lajos fizikus mondta ezt egyszer, hogy a jövő mindenképpen megvalósul. És örülök, hogy van, csak elmosolyodott, mert hogy ez mókásan semmit mondó ez a megállapítás első olvasatra. És aztán második olvasatra nekem húsba vágóan döbbenetes kijelentés. A jövő az mindenképpen megvalósul, kikerülhetetlenül elérkezik a számomra. Nem lehet megkerülnöm. Egy törvény, ami lehet, hogy közhely, de az én életemre is hatással van. És talán megkérdezhetnénk Ézsaiást is, aki szakavatottabb képviselője a jövőkutatásnak. Ő így fogalmaz, megesküdött a seregek ura. Úgy lesz, ahogyan elterveztem. Az következik be, amit elhatároztam. Ézsaiás 14:24. Isten terve megvalósul. És azt az új információt mondja ezzel Ézsaiás, hogy nem csupán jön valami elkerülhetetlenül, nem csupán egy megfoghatatlan valami egyszer majd bekövetkezik, mint mondják a tudósok, hogy a világegyetem tágul, és a bolygók mennek mindenfelé, és aztán ki tudja, mi lesz, hova irányul ez a folyamat. Nem az ismeretlenségben megy, hanem valami megvalósul, de az a valami az egy tervezett, kordában tartott és irányított cél. És Ézsaiás ebbe bepillantást nyert, és rajta keresztül egy kicsit mi is. A dolgok, amiket Isten kimond, megvalósulnak. És hogy mennyire igazak az Ézsaiás proféciái, az abból látszik, hogy mi már 3000 éves időtávból visszatekintve megállapíthatjuk, hogy ezek beteljesültek. Ő még előrelátva mondta mindezt, és mi már visszatekintve mondhatjuk, hiteles pecsétet adhatunk rá, hogy igaz volt a prófétai szó. És ami nem teljesült, az nem azért nem teljesült, mert csődöt mondott, hanem azért, mert még fog teljesülni. Mert még előtte vagyunk. És ez döbbenetes. A jövő az kikerülhetetlenül előttünk van. Hogy mennyire megbízhatóak ezek a proféciák, és mennyire része a történelemnek, azt szeretném egy következő idézettel bemutatni Ézsaiás könyvéből, tekercséből, mondhatnám, hiszen ő ezt annak idején egy tekercse írta. Következő részből hadd olvasok, ez a 44. fejezet 28-as versétől. Egy proféciát mond Ézsaiás itt. Én mondom Círust pásztoromnak, és ő minden kívánságomat teljesíti, amikor azt mondja, építsétek föl Jeruzsálemet, és rakják le a templom alapját. Olvashatnám tovább is. A lényeg, hogy Ézsaiás megprofétálta azt az eseményt, hogy majd eltelik a babiloni fogság, és aztán a népet egy király hazaengedi, és megengedi nekik, hogy fölépítsék a templomot. Az érdekessége ennek az, hogy ő elmondta a nevét ennek a királynak. Círus király. 200 évvel azelőtt írta le a nevét, mielőtt ő uralkodott volna. Még az apja sem élt ekkor. És Ézsaiás leírta akkor, amikor még el sem hurcolták a népet fogságba. Még fogságba se voltak, de ő már arról beszélt, hogy Círus király visszahoz titeket. Megengedi, hogy visszajöjjetek. És felépítitek a templomot, mondta ezt akkor, amikor még le sem volt rombolva a templom. És gondoljuk el, hogy nem, eltelt 200 év, és jött egy váltás, s a birodalom élére egy király került, akinek a neve Círus, vagy Kürosz. És éppen 70 évvel a fogság után, amit meg Jeremiás prófétált meg az időt, kiadta a parancsot, menjetek vissza, és építsétek fel a templomot. Josephus Flavius, akit ismerhetünk már, megírta a zsidók történetét. És ez más forrás, mint a Biblia, de nagyon sok helyen összeköszön a Bibliával, hiszen a Biblia is leírja a zsidó nép történetét. Ezt írja erről az eseményről. A jövendőléshez híven Isten arra indította Kürost, vagy Círust, hogy egész Ázsiában ilyen tartalmú rendeletet tegyen közhírré. Círus király rendeli. Mivel a legfőbb Isten tett engem földkerekség királyává, meggyőződésem, hogy ő ugyanaz, mint akit az izraeliták népe imád. Proféták által jövendölte meg az én nevemet, és hirdette, hogy jeruzsálemi templomát Júdea országában megint felépítem. Ezt a király akkor tudta meg, amikor elolvasta a jövendőlések könyvét, amelyet Ézsaiás 210 évvel azelőtt írt. Amikor Círus ezt elolvasta, csodálta az isteni bölcsességet, s nagy buzgalom és lelkesedést töltötte el, hogy végre is hajtsa azt, ami meg van írva. Gondoljuk csak bele, hogy elővette a 200 éves tekercseket, ez már akkor is egy régi, egy muzeális darab volt, már az ő idejében is az Ézsaiás tekercs. Elővette ezt a 200 éves tekercset, leporolta, olvasgatta, és döbbenve vette észre, hogy az ő neve ott szerepel benne. Hogy az Úr leírta Ézsaiáson keresztül az ő nevét. És azt mondta, nincs mese, meg kell tennem. Az én nevem leírták. És írja is később lent Ézsaiás, hogy én a neveden hívtalak, és bíztalak meg a feladattal. Döbbenetes számomra, ahogyan Isten belenyúl a történelembe, és ahogy alakítja, és amennyire az ember nem is tehet ellene, amikor Isten az ő tervét végrehajtja. No, de mindezek a beteljesült proféciák, még hogyha még oly döbbenetesek is, halvány bevezetővé szelidülnek, hogyha rátér Ézsaiás az igazi központi üzenetére, az igazi proféciára, amikor azt mondja, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. Vagy máshol azt mondja, vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, tehát Dávid házából egy vesszőszál, egy kis sarj, hogy az evangélium mennyire benne van Ézsaiás könyvébe, azt megdöbbentően tapasztalhatjuk, hogyha végigolvassuk. Szinte az evangéliumot olvashatjuk ki belőle, és fordítva is igaz ez, az evangéliumokban is számos helyen találunk Ézsaiás proféciáira visszanyúló verseket, utalásokat. Szeretnék néhányat sorra venni ezek közül. Amikor keresztelő János kilépett a nép elé, a Jordán partjára, és azt mondta, hogy kiáltó hang szól. Építsetek utat a pusztába, készítsétek az utat, tegyetek simává az ösvényt a pusztaságban. Akkor ő Ézsaiást idézte. És kiált a nép elé, mint a kiáltó szónak a megtestesülése, és hirdette, hogy elérkezett ez az idő. Nagyon sajnálatos, vagy furcsa az, hogy a magyar nyelven úgy jött be ez a szólás, hogy pusztába kiáltott szó, ami azt jelenti nekünk, hogy farrahány borsó. Mondhatom én, pusztába kiáltott szó. Nagyon különös módon alakulhatott ez ki, ugyanis semmi köze az eredeti jelentéshez. Nem egy pusztába kiáltott szóról beszél az ige, hanem a szóról, amely kiált, hogy a pusztában készítsetek utat. Hogy a göröngyös szívetekben készítsétek el az utat a megváltó számára, aki jön, közelíts, már itt van, mondja János. És csuda módon nekünk a nyelvfejlődés során az a felhangja lett ennek az idézetnek, hogy pusztába kiáltott szó. És nagy keserűség van ebben, hogy a legnagyobb hívás, a legnagyobb bejelentés, amit mondhat egy ember, egy hírnök, az tényleg nagyon sok esetben pusztába kiáltott szó, és nincsen foganatja. Pedig mi ez a szó, amit kiált? Hogyha lentebb olvassuk az Ézsaiási idézetet, ami a 40. fejezet 3. versétől kezdődik, akkor látjuk, hogy azt mondja Isten szava, kiálts, szólj Júda városainak, hogy itt van Istened. Ezt kiáltotta a keresztelő János. Beteljesült vele Ézsaiás proféciája. És aztán később, amikor végre megpillantja Jézust, megáll a Jordán partján, rámutat, és azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, akkor Ézsaiást idézi. És beteljesül rajta Ézsaiás évszázadokkal korábban, 600 évvel korábban kimondott szava. És ismerjük a történetet Lukács evangéliumából, amikor felolvassa a következő részt, az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását. Aztán azt mondja később, hogy ma teljesedett be Ézsaiás próféta szava. Tudták a hallgatóság, hogy mit olvas ekkor Jézus. És nem is hittek neki. Hogyan lehet az te, a Józsefnek a fia, hiszen ott nőtt fel közöttük. És ott hangzott el ez a legnyilvánvalóbb, legfélreérthetetlenebb kijelentés. Vegyétek észre, itt vagyok, én vagyok, akit már beazonosított János is, keresztelő János nemrégen. Igen, velem beteljesedtek ezek az ősi proféciák. Én vagyok az, akit vártatok. Nem hitték el. Ki gondolta volna? Ki hitte volna, hogy az a Ácsnak a fia, akit nőtt fel a szomszédunkba? Isten káromlásnak vették, és le akarták taszítani őt a város határában lévő sziklahasadékba. Aztán később megismétlődött hasonlóan ez a jelenet. Amikor már Jeruzsálembe ment fel Jézus, és hasonló módon láthatjuk őt, ahogyan tanít a templomban. És mikor azt mondja, hogy jöjjön mindenki hozzám, aki szomjas, jöjjön és igyék. És a belsejéből örök életre buzgó forrás fakad, akkor megint Ézsaiást idézi. És amikor azt mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor, akkor Ézsaiás prófétát idézi. És amikor azt mondja, én vagyok a világ világossága, megint Ézsaiást idézi. Mind rajta teljesedtek be ezek a jövendőlések, és ahogy a Názáretben, úgy Jeruzsálemben sem ismerték ezt fel. És ott meg akarták kövezni. De mivel nem jött még el akkor az ideje, ezért nem fogott rajta a nép haragja. Azután a jó reg keresztelő János látjuk rácsok mögött. Viszont én nem jól mondtam, mert nem jó öreg keresztelő János, ugyanis keresztelő Jánosnak nem engedte Herodes, hogy öreg legyen, megéri az öregséget, az életével fizetett az üzenetért. Keresztelő János, mikor már jó pár napja benn volt a börtönbe, és nem látott, nem hallott semmi információt, el volt zárva a külvilágtól, elkezdett benne dolgozni az a belső hang, ami az embert elviszi a kétségbeesésbe, és azon tanakodott, hogy tényleg Jézus az, akit annyira vártunk, akit én olyan nagy erővel bemutattam a népnek. Vajon nem fölöslegesen sínylődöm én a börtönben, és aztán Herodes bármire képes, és lehet, hogy én tévedtem? Hiszen őnek is se volt egyértelmű, hogy a messiás miért nem lép fel elsöprő hatalommal, és miért nem szabadítja ki. És követeket küldött Jézushoz, hogy kérdezzétek meg tőle, tényleg ő az, aki eljövendő? És mikor a követeket Jézus meghallotta, a következőt mondta nekik, menjetek, és mondjátok meg Jánosnak, amit láttok. Tessék, nézzetek szét, mi történik itt, és üzenjétek meg, hogy a vakok látnak, a bénák járnak, a süketek hallanak, hirdettetik az evangélium. Mondjátok Jánosnak, és János tudni fogja, ő, aki ismeri Ézsaiást, mert Ézsaiásból látta a beteljesült igét, fogja tudni, hogy Ézsaiás szavai keltek életre. És ezzel a válaszával Jézus megint csak Ézsaiás prófétát idézte. A következő kép kicsit odébb történik már, az apostolok cselekedetében olvashatjuk a történetet, amikor a nagy ünnepre följöttek határokon kívül is az emberek és a Jeruzsálembe, és köztük ez a szerecsen komornyék már hazafelé menőben az ott vásárolt Ézsaiás tekercset olvassa. Olvassa, de nem érti. Következő igehelyhez jutott, az Abcsel 8.27-ben olvassuk, amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. És akkor Isten gondoskodott arról, hogy Fülöp az ő szolgája ott teremjen, és megszólítsa ezt a szerecsen komornyikot. És megkérdezze, te érted is, amit olvasol? És onnantól ebből az igéből kibontotta számára az evangéliumot, ami már akkor múlt idő volt, beteljesedett néhány nappal korábban, mindaz, amiről ez a szerecsen komornyik olvasott a 600 éves tekercsben. Jézus volt az a bárány, aki nem nyitotta ki a száját. És ami még megdöbbentőbb, amikor nézem a szerecsen komornyikot, és gondolok Ézsaiásra, akkor az, hogy a sorok között beteljesült az a prófécia is, amit a legelején vetítettem, hogy ment az evangélium Egyiptom felé is. És túllépte már ekkor az ország határokat. És valahogy minden szál afelé fut, valahogy minden esemény úgy kapaszkodik egymásba, hogy Isten terve célba érjen. Azt hiszem, hogy minden Biblia olvasó hívő ember számára, hogyha Ézsaiás könyvét említem, és az evangéliumot bontjuk ki a szavakból, akkor az 53. fejezet jut az eszünkbe. Jogosan. És hívják ezt Ézsaiás evangéliumának is, amiben annyira félreérthetetlenül felismerhető mindaz, amit évszázadok múlva Jézusban látunk beteljesülni. Olvasom az első 5 verset. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint veszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Ő bűnhődött, hogy nékünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Még ha vannak is nehezen érthető versek Ézsaiás könyvében, mert hogy ne lennének, egy próféta a könyvéről beszélünk, és egy prófétát meg kell érteni, ki kell bontani. Mégis annyira kitisztul, kristálytisztává válik minden szó, amikor rátér Ézsaiás az evangéliumra, a kegyelemre, és ő különlegesen sokat beszél erről. És talán ezért ő a legérthetőbb a próféták közül. Jó is, hogy ő nyitja meg a próféták sorát. Amikor rátér ezekre a szavakra, akkor testet töltenek, és annyira nyilvánvaló, nem lehet másról szó, csak az Úr Jézusról. Minden szó beteljesült az ő életében. És amikor különösen a 40. fejezethez érkezünk, szinte végig az Ézsaiás könyvéig minden második verset aláhúztam, mert olyan alapigazságokat mond ki a megváltásról, a kegyelemről, olyan régen, az Ószövetségben, hogy döbbenetes. És ami meg különös mégis ezekkel a szavakkal kapcsolatban, az az, hogy ami számunkra annyira kristálytiszta, pontosan ezek a kristálytiszta szavak voltak a legzavaróbbak, a legzavarba ejtőbbek, a legérthetetlenebbek a zsidók számára. Ami nekünk olyan hiteles pecsét rajta, a számukra ijesztő, rejtélyes szavak. Ugyanis ők nem ismerték fel Jézus Krisztusban ezeknek a beteljesedését. És talán nem is kell néven neveznem azt a ma tanulmányozott prófétát, aki elmondta előre, hogy majd a nép hallani fog, de nem hallja meg. Néz a szemével, de nem lát. Beteljesedett ez a mondata is, hogy nem értették meg. És itt válunk el a zsidó hittől, hogy nem ismerték fel Jézus Krisztusban. Ki hitte volna? Ki gondolta volna? Kezdődik ez a szakasz. Ki hitte volna Jézusról, akit úgy meghurcoltak, akit olyan könnyű volt elfogni, aki annyira nem mutatta az isteni erőt a legfájdalmasabb, legnehezebb órákban. Ki hitte volna, hogy ő az a Messiás, akit vártunk? Ki gondolta volna, hogy Isten ereje, erőtlenség árán jut célhoz? És megint csak Ézsaiásból, az 53. fejezetből a folytatás, az Úr akarata célhoz jut vele. Nem biztos, hogy látjuk, hogy, nem biztos, hogy értjük, még visszatekintve se, a már beteljesült eseményeket sem értjük, hogy lehetséges, de Isten terve célba jutott vele. Célba jut vele, és célba fog jutni vele. Proféciákat nem azért kell olvasnunk. Nem azért olvassuk ezeket a könyveket, mint Nostradamus jóslatait, hogy vajon hátha meglátjuk benne, majd 2007. május 8-án mi fog történni velünk. Mert csiklandoz ennek a kíváncsisága a jövőt ismerni. Prófétákat azért olvasunk, hogy lássuk az irányt. Mert megmutatnak valamit, látni tanítanak, amit én nem látok, mert koszos a szemüvegem. És ők segítenek, hogy szentségben éljünk, hogy a dolgokat fontosságukban lássuk. Ne takarják el a sürgős, hirtelen dolgok a fontosakat. Hogy várjuk vissza az Úr Jézust, mert ő eljön, és nem késik. És várjuk őt szentségben. Hogy az Úr akarata jusson célba én velem is. Ézsaiást a hagyomány szerint ketté fűrészelték. Mert hogy akkoriban a királyok és a nép sem szívlelte igazán a próféták szavát, mert tükröt tartott eléjük. És ez a tükör nem mindig mutatta meg a kívánt ábrázatot. Nem mindig a kívánt formában mutatta meg az ábrázatot. És Ézsaiás az életével fizetett. Ezért az első keresztények állítólag, amikor a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a hithősök soráról olvasunk, a 37. versben elérkezünk egy olyan igéhez, hogy voltak sokan, akik életüket adták, oroszlánok elé vetették, és ketté fűrészelték. Szerepel ez a szó. Na oda a hagyomány Ézsaiást értette behelyettesíteni. Az életével fizetett, mint ahogy az életével fizetett Keresztelő János, Bemerítő János, akinek a fejét vágták le. És ahogyan az életével fizetett Péter, keresztre feszítették, Jakab, kardáltal ölték meg, és sorolhatnám, Pál, lefejezték. Ők az életüket nem szavakért adták, nem a tanításért, nem egy üzenetért, hanem egy személyért. Azért a személyért, aki odaadta az életét őértük és mindnyájunkért, hogy éljünk ő általa, és mi ne halljunk meg soha. És Ézsaiás tette ezt akkor, amikor még nem is volt ez látható, csak egy veszőszál, csak egy kis ér, és hitte azt, hogy ezek a szavak, ezek az Úr szavai és a reménység, az nem szégyenít meg. Legyen ilyen erővel mi bennünk a prófétai szó, és vezesse a mi tekintetünket így a cél felé, hogy az Úr akarata célhoz jusson mi bennünk is Jézus Krisztus által. Mi általunk is ebben a világban, ahogyan hirdetjük mi is kiáltó szóként ezeket az örök igazságokat.